A Treff királyt már messziről könnyű felismerni fiatalos kinézetéről és kisfiús mosolyáról. Jószívű, kedves, megnyerő modorú, gyors felfogású, szinte légiesen könnyed, játékos személyiség, aki szeretteivel igen nagyvonalú, ám ez olykor felelőtlen pénzügyi döntésekbe sodorhatja. A külsejére sokat adó hiúságra is hajlamos Treff királyt, a nők rajongva szeretik, a férfiak azonban nem veszik túlságosan komolyan, amit ő titkon igen fájlal. A kördáma tehetséges, vonzó nő, a szeretteit és azok érdekeit maga elé helyezi, gyakran megfeledkezve saját céljairól, ám hajlamos mindezért maga és mások előtt is a mártír szerepében tetszelegni. Alapvetően kellemes, nyugodt, érzékeny és megbízható természet, ezért sokan kedvelik. A káródáma hidegfejű, céltudatos, határozott, okos és gyors felfogású, aki soha nem engedi meg, hogy a szív diktáljon az értelem helyett. A káródáma mindig hosszú távra tervez, a céljához vezető utat egy hadvezér eltökéltségével és egy vadászkutya kitartásával hajtja végre. 3 lap a pakliban, de ki keveri és kiosztja a lapokat, és hogyan hatnak ezek a lapok, ha egymás mellé kerülnek. Fiala Borcsa, a VMN online magazin főszerkesztője Drill című újregényében a kapcsolatok törékenységéről ír, számunkra is nagyon ismerős alakok életének jellemző mozzanataira mutat rá, és választ keres arra a kérdésre, meddig tartható fenn egy család a megszokásokra építve.
Nagyon szeretem volna, hogyha ez 3 szemszögből van úgy megmutatva, hogy mind a 3-mal lehessen azonosulni. Az a tapasztalatom, hogy ezek a történetek mindig egy valakinek a szemszögéből, nem csak feltétlenül a könyvekbe vagy filmekbe, de hogyha a barátnőddel vagy a barátoddal történik ilyesmi, akkor is az ember őt látja jónak, és a másik fél, illetve a másik két fél, ami tudom, hogy már másfél, az a rossz, de hogy tulajdonképpen senki sem jó meg rossz ezekben a történetekben. Az esetek nagy részében mindenki próbál valahogy boldogulni, aztán így alakul. Tehát, hogy nem a jó és a rossz csatáját szerettem volna megírni, hanem érthetővé tenni mindegyik oldalnak az érzelemvilágát, az álláspontjait.
És az esendőség, az fontos volt, hogy azt is megmutasd?
Az ember szerintem nem annyira beszél a nagyvilág előtt így a fájdalmairól, és ezért, hogyha hasonló helyzetbe keveredünk, akkor könnyen esettünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a szerencsétlenek, hogyha ez ennyire a földhöz vág, és azért tök fontos látni egyrészt azt, hogy ezzel másra is megtörténik, és hogy baromi nehéz ezen túlteni magadat. Amikor az én házasságom véget ért, és elkezdtem írni az én érzéseimről, nagyon sokan írtak nekem külön üzenetet, hogy velük is ez történt. Fú, milyen jó, hogy én ezen másfél év után túl tudtam tenni magamat, mert hogy ő már 7 éve ezt nyögi. Szóval egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, hogy ez igenis egy baromi nagy gyász folyamat, sok munka ezen túljutni. Másrésztről szerintem az is fontos, hogy az ember lássa a másik oldalt, tehát hogy az, aki elhagyja a másikat, lássa, hogy milyen csatatér marad utána, mert persze tovább lovagol a naplementébe, hegedű szóra, akkor a szeme csak a rózsaszín horizonton van, de mögötte ott egy hatalmas kráter maradt, és abba bízom, hogyha lehet így érzékenyíteni minden felet, hogy a másik fejébe meg lelkébe mik történnek, akkor hát, ha lehet jobban válni. Szerintem még mindig nem annyira jó a válás kultúrája. Nem tudom, hogy a világon vagy Magyarországon, tehát hogy kevesen fordulnak például mediátorhoz, párterápiára, kevesen mennek. Nem úgy szakítanak meg, hagyják ott a másikat, hogy azért oda legyen figyelve annak a lelki világára.
3 kártyalapot mutatsz a történeted elején, és akkor azt gondoljuk, hogy a pakliból tulajdonképpen bárki lehetne, mert hogy most éppen így állt össze ez a 3-as. Ennek a regénynek a 3 szereplője milyen szempontból tipikus, és milyen szempontból nem?
Ugye az első szereplő, Judit, egy olyan feleség, akinek nagyon fontos a család, meg az otthon, és tulajdonképpen ezt hajlamos így maga elé is helyezni, a saját boldogság elé, a nagy egészet, és bár már egy kicsit olyan kihűlő félbe van a kapcsolata, de ő ez azért is ragaszkodik, mert hogy ez a család legyen együtt. Ezzel szemben András, a férj, ő pedig azt képviseli, hogy az embernek egy élete van, és akkor abból kell a legtöbbet kihozni, tehát nincs értelme benne lenni úgy hosszú évekig még egy párkapcsolatban, hogy őt az már nem teszi boldoggá. Szóval szerintem így szépen lassan ők így elfejlődnek egymás mellől, és akkor ebbe a képbe jön be a 3. szereplő Réka, aki mindez ideig kicsit irigyen figyelte talán a partonáról másoknak a kapcsolatát, és nem igazán értette, hogy azok a feleségek, akiknek milyen jó dolga van, mert ott vannak egy ilyen remek férfi mellett, miért nem tudják jobban értékelni ezt a helyzetet, és ő meg nagyon vágyik erre a szituációra, úgyhogy amikor lehetősége van egy ilyen kapcsolatra, amire vágyott, akkor arra lecsap.
Holott már nem ismeretlen neki az, hogy ő a harmadik, nem?
Így van.
Ez egy nagyon fontos szempont azért, hogy ő rátanulhatott egy bizonyos szerepre.
Igen. Egyébként olyan érdekes pont, most írtam egy cikket, most van megjelenni a béta házasságokról, és ennek kapcsán néztem utána, hogy amikor bekerült az esküvői szövegbe, még az 1500-as évekbe ez a holtomiglan holtodik, míg a halál el nem választ, akkor az előre várható élettartam az 24 év volt. És persze a fiúk 14, a lánya meg 12 éves kortól házasodhattak, de az akkor is csak 12 év, hogyha azonnal megházasodsz, amint szabad. És hogy azóta eltelt 500 év, most az előre várható élettartam az 79 év. Tehát az ember mondjuk megházasodik általában olyan 25-30 éves korra körül, de utána még mindig nagyon-nagyon sok van hátra. És különböző életszakaszok vannak, tehát nem biztos, hogy ugyanazzal a partnerrel kell neked, vagy fogsz tudni leélni annyi évet. Mikor megjelent ez a könyv, akkor nagymamámmal beszélgettem a témájáról, mert nem is igazán értettem, hogy miért írtam meg ezt a könyvet, és meséltem neki, hogy az egyik olvasomtól ezt a visszajelzést kaptam, hogy nagyon hálás, hogy ezt megírtam, mert hogy amióta kiolvasta, nagyon sokat beszélgetek a könyv kapcsán a férjével a házasságunkról. A nagymamám 19 éves volt, amikor megházasodott, és most volt, vagy lett volna, mert szegény nagypapám meghalt egy pár hónapja, most lett volna a 75. házasság évfordulójuk. Tehát ez sok idő, 75 év. És mikor mondta neki ezt a visszajelzést, akkor kérdezte, hogy miért kéne beszélgetni a házasságról? De persze kell, de hogy neki 75 év alatt neki nem merült föl, hogy néha ezt elő kell venni, és le kell porolni, és mind a kettőnknek dolgozni kell rajta tulajdonképpen ezen nap, mint nap.
Egyébként jó, hogy a nagymamádat említed, mert a történetben is szerepelnek a felmenők, tehát hogy a hozott minták, akár a jó minta is, az ijesztő is, Andrásnak is ugye olyanok a szülei, amit ő nem szeretne nagyon megismételni, és aztán érdekes módon mégiscsak megcsinálja.
Szerintem mindenki a felnővése folyamatában elhatározza, hogy ő nem olyan felnőtt lesz, mint a szülei, nem olyan házassága lesz, mint a szüleinek, de hogy annyira bennük vannak ezek a minták, tanuljuk a másiknak a mondataira a reakciót. Bizonyos mondatok azért esnek nekem rosszul, mert emlékeztem, hogy apám így beszélt anyukámmal, és az egész kapcsolat tök más, meg akár lehet mind a két ember teljesen más, de hogy az adott reakció, ez meg pont ebből táplálkozik. És ezért nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy az ember ezeket tudatosítsa magába, hogy nem elég annyit megfogalmazni, hogy ne olyan legyen, mint az anyukám, mert az milyen, hanem milyen legyen, és egyáltalán mit szeretnék a másiktól, és én mit adok bele.
Drill, minden lapnak három oldala van. Fiala Borcsával beszélgettünk új regényéről, amit a Libri kiadó jelentetett meg.